ahol a jövő jelen van. Podcast. Mozaikok a soproni női kosárlabda életéből.
Köszöntöm az Ahol a jövő jelen van podcast valamennyi kedves hallgatóját. A mikrofonnál Major Mihályt hallják. A mai adásban visszatekintünk a Time Out szurkolói ankét aktuális legutóbbi eseményére, amikor is a Sopron Basket két fiatal, ám meghatározó népszerű játékosa Varga Aliz és az idén Sopronba szerződött Pap Klaudia voltak a vendégeink. A következő fél órában tehát felidézzük az aktuális szurkolói ankét legérdekesebb és legizgalmasabb pillanatait. Induljon tehát aktuális adásunk, mindehhez jó szórakozást kíván a műsor szerkesztője Major Mihály. Kellemes időtöltést!
Ahol a jövő jelen van. Podcast.
Egy kicsit bemelegítésként beszéljünk a mai napotokról. Ugye tegnap a csapat a Pécssel mérkőzött meg. Ma pedig szabad nap volt, és ez azért is jó, mert hogy időben ide tudtatok jönni. Gásmi nem tartott edzés, mindig ez az én félelmem, hogy nem játszik jól a csapat, és akkor biztos nehéz feladatok elé állít benneteket. Ilyenkor egy sikeres mérkőzés követően ma, amikor szabadnapotok volt, akkor hogyan telt a mai nap? Kezdjük először veled, Dia.
Hát nekem rendhagyó módon a kedves barátnőmmel töltöttünk a pihenő napunkat, kiugrottunk Ausztriába egy picit shoppingolni, illetve a szokásos kiskutyás napomat tartottam, reggeli sétáltatás, napközben sétáltatás, és majd ha hazamegyek, újra sétáltatok, illetve pihentem, amennyit tudtam.
Ali, számodra hogy telt a mai nap? Mert azért azt mindenki tudja, hogy az aktív élvonalbeli sportolás mellett ezernyi más feladatod is van, mondjuk az iskolapadban.
Hát igen, azért jó volt ez a szabad nap, tehát én is pihentem, plusz ugye egyetemre járok, és hát az ottani tanulmányomat folytattam, úgyhogy hát ilyen izgalmas volt a pihenő napom.
Tehát tanultál, vagy volt valami gyakorlati feladat, amelyet meg kellett csinálni?
Hát leginkább a tanulás része volt, úgyhogy tényleg igazából semmi izgalmas nem történt a mai napon velem, de azért jó volt kicsit így a kosár mellett kicsit tanulni is.
Sok fényképet küldetek, és ezek közül kollégám Krisztián válogatott is, mindjárt rá is fogunk ezekre élni, de egy kicsit a bevezetőben szeretném, hogyha arról beszélnétek mind a ketten, hogy hogyan is kezdtetek el kosarazni. Nekem abban a szerencsében volt részem, hogy a Balatonon már Diával is volt szerencsém beszélgetni az egyik kosaras táborban, Alizzal pedig számtalan alkalommal az elmúlt években. A Dia, hogyha valaki egy kicsit kutakodik a te életedben, akkor az tudhatja, hogy Újfehértúrról származol. Hát ez 456 kilométerre van Soprontól, az ország másik végé. És ha nem is ott, de talán Nyíregyházán az ottani híres kosársuliban kezdtél el kosárlabdázni, hogyan indult a te karriered?
Igen, igazából Újfehértón kezdtem az iskolámban, általános suliban, 8 vagy 9 évesen, most ezt annyira nem tudom. Édesanyám kosárlabdázott, és így értelemszerűen ezt a sportot kezdtem el én is űzni. Ott nőttem fel a pálya mellett, és utána kerültem Nyíregyházára, és egészen amíg be nem fejeztem az egyetemet, NB1B-ben ott játszottam, és akkor utána az első A-csoportos évem az a Beacnál volt, 2018-19-ben.
És egyébként ez az egyetem függő volt, hogy te maradsz Nyíregyházán, mert ott azért kiemelkedtél a csapatból, talán akkor már a válogatottba, 3x3-as válogatottba is bekerültél.
Azért tettem függővé, mert nem tudtam az egyetemet összeegyeztetni ugye az A-csoporttal. A szakomba túl sok volt a gyakorlati fél év, és ha eligazoltam volna A-csoportba, akkor körülbelül szerintem egy 8 év alatt tudtam volna befejezni, ha jól számoltam, a 4 éves kurzus, szóval úgy döntöttem, hogy előbb lediplomázom, és akkor utána megyek A-ba.
Na de akkor ne áruljunk zsákba macskát. Mi az, amit tanultál?
Gyógytornász vagyok.
Aliz egészen más tanul, arról is fogunk majd szólni. Azt gondolom, hogy amikor ide kerültél Sopronba, ugye Gáspival együtt, sokszor nyilatkoztál már arról, hogy neked nagyon régi vágyad volt, hogy ebben a csapatban játszál, de hogy hogyan indult ez, hogyan fogtál labdát a kezedbe, Aliz?
Nekem is a szüleim mind a ketten kosaraztak, és hát az egész család egy ilyen sportos család volt. A két nővérem az elején tornázott, aztán az egyik átváltott kosárra, a másik pedig röpizett, így adott volt, hogy nekem is a tornával kell kezdenem, és akkor utána mehetek egy labdajátékra, és így lett a kosár. Az iskolában nagyon sokan kosaraztak rajtam kívül, és itt tök jó volt, hogy akkor mentünk suliba, és akkor utána pedig közösen lementünk a Vasasra. Úgyhogy igazából a családból adódóan jött ez a kosár, és igazából abból, hogy a tök jó közösség alakult ki az iskolában, és igazából így történt ez az egész.
És mikor volt az a felismerés, hogy láttál egy soproni meccset, vagy akár itt Sopronban jártál, amikor eldöntötted, hogy neked terved és célod, hogy ide kerülj és ebben a csapatban is játsszál valamikor?
Hát igazából szerintem tévén láttam először soproni meccset, és nyilván már akkor is így figyeltem az eredményeket, és láttam, hogy hát a Sopron az elég az elején van, és hogy ez mennyire jó lenne már, hogyha én is egyszer ide kerülnék. Úgyhogy nyilván először tévében, aztán amikor meg már olyan meccsek voltak, hogy már utazni kellett, és jöttünk Sopronba, akkor láttam ugye a csarnokot és a csomó címert, hogy mennyi mindent nyertek, és akkor még jobban lett bennem az, hogy fú, ez mennyire jó lehet, hogyha valaki itt játszik, és hogy ilyen címereket gyűjthet, úgyhogy így folyamatában alakult ez ki.
Ráadásul te egy olyan címet is gyűjtöttél, amely első volt a klub és a magyar kosárlabdázás életében, ugye ez a bajnokok legnemesebben csillogó címe, hogy az Euroliga elhódítása. Mennyire volt ebben támogató közeg a gimnázium? Mert én nem olyan régen találkoztam azzal az információval, hogy te talán Angliában is voltál, nyelvtanulás és kosárlabda véget is. Ezt hogyan tudtad beilleszteni a karrieredbe?
Hát jó régen volt már az az időszak. Én fél évet voltam kint Angliában, és hát annak igazából a célja az volt, hogy még jobban megtanuljam a nyelvet, és mellette tudja kosarazni. Igazából jó élmény volt, előbb hazajöttem, mint hogy lejárt volna az az év, mert nem annyira éreztem jól magam, viszont így visszagondolva tényleg hatalmas élmény volt, és nagyon sokat dobott így a karrieremen is, úgy gondolom, plusz ugye az angol tudásom, ami nagyon fontos volt, és úgy gondolom, hogy annak köszönhetően azért könnyebben tudtam Sopronba igazolni, hogy megszoktam, hogy milyen így külön élni otthon, az otthontól.
Tehát volt már egy rálátásod abban, hogy milyen önállóan lenni, magadról gondoskodni, akár egy idegen kultúrában is. Azt javaslom, Alice, hogy pozícionáld ide magad, hogy te is lásd ezeket a képeket. A háziállatok szeretete jön elő, és hát van egy tipikus nézés, amely szerintem a mai napig megvan egy tekintet. Mi az, amit látunk? Van-e valamiféle kommentárod ehhez? Hiszen ott egy mérges kígyó is tekeredik jobb alul.
Hát igen, régen nagyon szerettem így az állatokat, meg így az állatokkal foglalkozni. Igazából volt kisebb koromban egy kutyánk, ő látszódik a bal oldalt, Misunak hívták, és volt egy hörcsögöm is, és hát évekkel később is volt egy második kutyánk, akit hát nagyon szerettem, és az összes állatunkat nagyon szerettem.
Jó, akkor lépjünk a következő képre. Nagyon érdekes egyébként ez, hogy több kosarastól hallottam már, például Ondi Kata is tornászott, akkor a te életedben is ez előjött.
Igen, és nagyon nem szerettem, sőt, ezt szüleim igazából most tudták meg, hogy én ezt mennyire nem szerettem, de tényleg tök jó volt így visszagondolva, meg fontosnak tartom, hogy én tornáztam. Szerintem 6 éves, vagyis ilyen 8-9 évesen hagyhattam abba. Volt talán 2-3 versenyem is, ahol teljesítenem kellett, és hát ugye ezen kívül még úsztam, sieltem, nyilván a bicikli is benne volt, meg igazából tényleg mindenfajta sportot kipróbáltam, amit lehetett.
Na ez pedig már a kosárlabda.
Hát ugye a Vasasban kezdtem el kosarazni, és úgy gondolom, hogy tényleg nagyjából mindent így az utánpótlás koromban nekik köszönhetek. Nagyon sok országos döntőn vettünk részt, és a döntőben nálunk divat volt, hogy piros-kék zoknit kellett húzni, meg ki kellett festeni a hajunkat piros-kékre, meg magunkra kellett írni, hogy Vasas Basket, az is piros-kékkel, és akkor csak úgy tudtuk megnyerni a döntőt, hogyha ez mind rajtunk van. A másik két kép Igazából a baloldali az azért fontos, mert az volt az utolsó utánpótlás évem, az itt volt már Sopronban. Az nem Európa-bajnokság volt, hanem egy ilyen Challenger torna, mert akkor volt a Covid, és nem rendeztek rendes Európa-bajnokságot, viszont megnyertük, és azt nagyon-nagyon élveztem.
És tegyük hozzá azt is, hogy egyéni díjban is részesültél, mert hogy emlékszem arra a pillanat, hogy édesanyád meg édesapád rendkívül büszke az MVP címmel.
Igen, ez jobb tudatalani, mint hogy én mondjam. És a jobb oldali kép az pedig egy világbajnokságról van, itt az Amerika ellen játszottunk, és igazából ezt a képet azért küldtem el, meg szerettem volna, hogy benne lesz, mert nagyon sok helyre tudtam eljutni így a kosár miatt, és nagyon sok nemzetet tudtam megismerni a kosárnak köszönhetően. Úgyhogy, ja, igazából nyilván nagyon kikaptunk tőlük, de jó élmény volt elnök játszani.
Családi képek, ugye ott vannak a szülők, igen, ez ráadásul akkor készült, ugye ott van pont az MVP díj a kezedben, amiről az előbb beszéltünk, meg hát a tesók.
Igen, hát kettő van, két nővérem. Hát bőven idősebbek nálam, 12 meg 13 évvel idősebbek nálam. A legidősebbnek már van egy kisfia is, most lesz majd 3 éves. Igazából hát így érdekes volt ekkora korkülönbséggel felnőni, de nagyon-nagyon elvesztem, mert nyilván el voltam kényeztetve, és tényleg hatalmas szeretet vett körül. Nyilván ennek volt másik oldala, hogy mindig csak rám figyeltek, és nem igazán tudtam így kibújni dolgok alól, de tényleg nagyon jó gyerekkorom volt.
És ez a kapcsolat, ez a szoros kötelék, dacára a nagy korkülönbségnek megvan a mai napig a tesódék meg közted?
Teljesen. Úgy gondolom, hogy az évek során, meg így mostanára még jobban kialakult egy még szorosabb kötelék. Nyilván azért, mert most már vagyok annyira idős, hogy tudunk már így komolyabb dolgokról beszélgetni. Úgyhogy igen, nagyon közel vagyunk egymáshoz.
És hogyha a két ellenpólust nézzük, ugye a bal sarokban egy MVP díj van a kezedben, jobb oldalt alul pedig, hogyha jól tudom, egy olyan díj, amely összefüggésben van az egyetemi sporttal talán.
Igen, ezt a díjat, ezt tavaly május körül kaptam az egyetemnek és a sportnak is köszönhetően. Debrecenben volt ez a díjátadó. Jó volt átvenni ezt a díjat, hogy tényleg a sport és a tanulás is összeegyeztethető, és hogy igazából ezt tovább motivált, hogy akkor ezt így lehet folytatni.
Ez pedig már Sopron, We Are One Team. Ugye ez akár a mi esténknek is, a Time Out-nak is lehet a mottója, és hát ez bizony ott rögtön az Euroliga győzelem.
Mindig jó visszagondolni rá, hogy tényleg ez megtörtént, és ilyen hétköznapokon is néha így eszembe jut, és tök jó érzéssel telít el, hogy ezt tényleg ott láttam, és hogy részese láttam. Hát remélem, hogy hát, ha még egyszer újra tudom ezt élni, és nyilván ezért hajtok, meg ezért edzek minden egyes nap, hogy ez újra teljesülhessen.
Köszönöm szépen, Alíz, és akkor...
Na, ez már nem én vagyok.
Néha meg is van az első vélemény, jaj, de cuki. Síelés az, ami három képen is látszódik, ezek szerint nagyon érdekelt a téli sport, de hogy ez pedig egy tipikusan az iskolában beállított kép, amelyen sugárzik a tudás szomja.
Igen, igazából azért tettem bele, mert nyilván itt kezdődött minden, és már kicsi koromtól kezdve nagy hangsúlyt fektettünk, édesanyámmal nyilván, a tanulmányaimra, úgyhogy tényleg már elsős koromtól kezdve igyekeztem odafigyelni a tanulmányaimra, édesanyám pedig a hajamra, amint látszik, ez pedig 98. január vagy februárjában készült, az első életem első síelős élménye Szlovákiában, a szüleim tanítottak egyébként síelni, és a mai napig nagyon szeretem, bár nyilván most parkolópályán vannak a léceim, úgyhogy majd várom a pillanatot, hogy újra rápattanhassak.
Ezek pedig már a nyíregyházi kosársulihoz köthető képek is.
Ez kettő részből áll. A jobb oldali az újfehértói éveimben volt. Ez pedig ugye nyilván itt bal oldalt már a nyíregyházi éveim. Tehát hozzátenném, hogy elég nagyok voltak a mezek Újfehértón, és Hát nálunk szabály volt, hogy fehér pólóban kellene versenyezni alatta. Hát nyilván ki volt az egyetlen, aki nem hozott. Én igen, úgyhogy a piros utazós pólómat kellett felvenni. És hát igen, ezek voltak az első éveim a kosaras karrieremben. Ez pedig egy gyűjtemény itt a nyilván a nyíregyházi kosársulis éveimben. Ezt a csapattal kaptam egyébként az utolsó meccsemen. Ez egy óriási kép, és egy ilyen, hát amint látszik, hogy montázsok, képek vannak benne, különböző eseményekről, például ott egy hepkupa ezüst, az első válogatottam, az U20-as válogatottam, a 94-esekkel ott jobb szélen, meccsképek, ott lent egy valamilyen díjátadó az egyik évből, ott az első kosaras táborom a nyíregyházi kosársulival lent, úgyhogy nagyon szép emlékek, és nagyon-nagyon szerettem. Ja, és igen, ott bal fent, az pedig azt hiszem az első kenguru kupám, és ott vezetem a labdát. Úgyhogy ez egy nagyon szép emlék, és ez kint van otthon a falamon.
Van egyébként még egyfajta intenzív kapcsolatot, vagy ápolsz valamiféle intenzív kapcsolatot a nyíregyházi egyesülettel, mert egy újságcikkben talán pótmamádnak apostrofáltad az ottani edződet?
Hát már nyilván nem beszélünk napi szinten, de persze még minden mai napig tartjuk a kapcsolatot, és szoktunk pár szót váltani. Főleg mikor otthon vagyok, beszoktam menni hozzájuk a terembe, hogyha van edzés, megkérdezem, hogy mikor vannak ott. Váltunk pár szót. Most Debrecenben nyáron kijöttek a 303-ra, ugyanúgy ott is beszélgettünk. Szóval igen, a mai napig érdeklődnek így irántam, hogy vagyok, hogy érzem magam, és követik az eseményeket velem kapcsolatban.
Nem nehezíti meg mondjuk a szüleiddel a kapcsolattartást azt, hogy az Újfehértó nagyon messze van. Még Budapesten játszottál, azt gondolná az ember, hogy még oké, de hogy ez még egyszer annyi.
Most egy ideje nem voltak egyébként, voltak már itt, és majd fognak jönni hazai meccsre mindenféleképpen. Nyilván megnehezíti azért, csak majdnem 5 órás útról beszélünk. Viszont amikor Budapesten játszottam, sem nagyon jó. Nyilván azért gyakrabban haza tudtam menni, talán 2 vagy 3 alkalommal többször, mint most, de akkor sem volt túl sok időm arra, hogy hazalátogassak. Amikor tudunk, találkozunk, valamikor félúton felutazunk Pestre, vagy éppen valamelyik városban találkozunk, és akkor együtt tudunk lenni.
Na hát pont erre a képre gondoltam, csak hogy ebből létezett egy másik is ebben a szituációban, ahol az edzőnőddel vagy lefényképezve, akkor ez pedig a család, kiket látunk nyilván azért sejthető.
Igen. Igen, ezt a képet azért tettem egyébként bele, hogy ő a családom, vagyis ők a családom. Nyilván a nővérem, Szélen, 7 évvel idősebb, most volt az esküvő egyébként, jogot végzett, édesapám, illetve édesanyám, és azért is tettem bele, mert amúgy nélkülök tényleg nem lehetnék itt, mert kicsikoromtól kezdve hoztak, vittek edzésre, meccsre, volt, hogy a klubnak be kellett segíteni, és akkor az ország másik végére. Kis busz béreltünk, kocsiba pattantak, és akkor elvitték a csapat egyik felét. Szóval tényleg nagyon-nagyon sokat tettek ahhoz, hogy én ma itt lehessek. Országot utaztak át, hogy elvigyenek érettségizni. Eljöttek értem este 11-kor, illetve hajnalban, mire felértek Budapestre, mert elfelejtettem, hogy másnap reggel 8-kor vizsgám van, úgyhogy eléggé feszegettem a határaikat, de tényleg mindent megtettek azért, hogy sikeres lehessek.
A sokat emlegetett 3x3-as válogatott. Hogyan csöppentél bele ebbe a közegbe, hiszen ahogy néhány perccel ezelőtt említettem, akkor még a másodosztályú nyíregyházi csapatnak voltál tagja?
2017-ben, ugye Károly Andi volt a felnőtt válogatottnak a vezető edzője, és ő keresett meg engem, mert már az utánpótlás válogatott miatt így ismertük egymást, hogy lenne kedvem kipróbálni. Nyilván igen, mondtam, mert én már nagyon régóta követtem így a 3x3-at, és mindig is mondtam, hogy mennyire szeretném kipróbálni, milyen jó lehet. És akkor 2017-ben, pont a kívül egy időben csatlakoztunk a 3x3-hoz, akkor volt felnőtt, illetve U23 válogatott, akkor indult abba az első évbe. Nyilván mondta Andi, hogy az U23-ban leszünk elsőképp behívva, de lehet helyet szerezni a felnőttre is, hogyha úgy van, a csapatba bekerülni. És mivel a Megyesi Dórinak akkor 5-5 LB-je volt, ezért kiesett az ő posztja, és végül is Andi engem rakott be az ő helyére, és így egyből így eléggé beledobtak a mélyvízon, mert már az első világbajnokságban, egyébként az volt az első 2017 Nantban, a felsőkép Franciaországban, szóval már az első mérkőzésem szinte a világbajnokság volt az első komolyabb. Úgyhogy, és ott másodikok is lettünk. Nem voltak nagy elvárások, szerettünk volna nyolcba kerülni, ez így kezdődött, hogy jussunk be a nyolcba, és akkor majd ott meglátjuk. Aztán volt egy szuper mérkőzésünk az olaszokkal, erre tisztán emlékszem, hogy nyertünk talán a 2 vagy 3 ponttal. Egy utolsó másodperces alidobással nyertünk az ukránok ellen, és úgy jutottunk be a döntőbe, amit vissza is videóztak, de érvényes volt, mert tényleg ilyen 0-1-kor dobta el, vagy hagyta el a kezét. És hát nyilván a döntőben már nem sikerült nyernünk az olaszok ellen, akkor ők nagyon jók voltak, de nagyon örültünk az ezüstnek. És az alsó kép az pedig 2019, 2 évvel később, Amsterdam. Ott is másodikok lettünk, ott pedig a Kínával játszottuk a döntőt, és ott nem sikerült nyilván nyerni, de ez is nagyon fontos volt egyébként, mert ezzel sikerült kvalifikálni magunkat a olimpiai selejtezőre, úgyhogy ez egy nagyon fontos világbajnoki ezüst volt. És hát nyilván a közös képünket pedig a kis Barimmal azért tettem bele, mert hát onnantól kezdve bontakozott ki a barátságom.
Akkor találkoztatok először?
Nem. Hát nyilván mi együtt nőttünk fel így a pályán, mert nagyon sokat játszottunk, ugye egy korosztály vagyunk egymás ellen, csak akkor kerültünk. Nem tudom, akkor szobatársak is voltunk? Ja, bocsánat. Nyilván.
Mikor lettetek igazi spanok?
Azt hiszem, ezen a nyáron kezdődött itt. Már egyébként az U20-as válogatottban is már elég jóban voltunk, de itt ugye nyilván, mivel itt még kevesebben vagyunk, így a közegben még családiasabb a hangulat, így mindig jobban, vagy szorosabb barátságok alakulnak ki. Aztán megtaláltuk egymást, és akkor onnantól kezdve, hát itt tartunk. Mindig is beszéltük, hogy jó lenne kipróbálni, így, milyen lenne egy csapat bejátszani, ugye nem csak 3-3-ban nyáron, hanem úgy klubszinten is 5-5-ben. Hát ez az elég durva, hogy pont itt sikerült a Sopronba kikötnünk és csapattársnak lenni. Hát én azért nem voltam ebben ennyire biztos, hogy én itt fogok kikötni. Mármint, hogy nekem ez egy ilyen tényleg nagy álmom volt, hogy itt lehessek, de valahogyan elérhetetlennek tartottam aztán mindaddig, amíg ugye Zoli meg nem keresett.
És fel tudod idézni, hogy hogyan történt a megkeresés?
Ugye nyilván így beszélgetünk az ügynökömmel, Túró Cinikivel, már így nagyjából így említett egy-két mondatot ezzel kapcsolatban, de úgy voltam vele, hogy hát jó, ha összejön, akkor nyilván nagyon fogok neki örülni, de ugye nem tartottam reálisnak. És akkor egyszer csak az egyik nap küldött egy képüzenetet, hogy a Zoli írt neki, hogy akkor szeretne beszélni velem kapcsolatban, és hogy fog engem keresni majd. És akkor így ültem, hogy Úristen! És teljes sokba voltam, és onnantól kezdve nyilván vártam az üzenetváltást, hogy akkor mikor tudunk leülni Zolival beszélni, és akkor meg is történt a tárgyalás.
Azt hiszem, elérkeztünk az utolsó képhez, amely talán visszaidézi azt, amiről beszéltél már, egy kis kutyáról.
Igen. Tavaly október végén került hozzám Alfa, aki most lesz majd másfél éves, és még mindig azt hiszi, hogy egy kisbaba. Azért említem kiskutyának, mert hiába 30 kiló, de még a mai napig itt van az ölembe, és itt kell lenni az anyja mellett, úgyhogy azóta eléggé elválaszthatatlanok vagyunk.
Milyen fajta kutyus ő?
Hát ő egy Doberman igazából. Igen, aktív kutya. Nagyon sok időmet és energiámat veszi el egyébként, de megéri, mert nagyon sok örömet tud okozni nekem.
És hogyan esett a választás egy Dobermanra, mert azért vannak, hát, hogy mondjam, kevésbé mozgás, igényesebb kutyusok is.
Amúgy mindig is szerettem volna egy Dobermant, nem csak a külseje meg a külleme miatt, hanem én nagyon sokat olvastam így utána, hogy mennyire lojálisak és családbarát kutyák rémisztő külső ellenére is, egyébként ők végtelenül szelíd és ha jól van szocializálva és nevelve persze, végtelenül szelíd és családcentrikusak és nagyon-nagyon szeretnek a gazda körül lenni. Annyira megtetszett nekem így a jelleme a kutyának, hogy én mondtam, hogy én a következő kutyám biztos, hogy egy dobárban lesz. Ja, és persze hozzátenném, hogy végtelenül intelligens és nagyon könnyen tanulnak. És hát ez így is volt, elkezdtem keresgetni, és jött egy ajánlat. Egyébként ő Szerbiában vásároltam. Elmentem egy kennelhez, megnéztem őket, és hát na, szerelem volt első látásra, úgyhogy nem igazán gondolkodtam sokáig rajta, úgyhogy hamar hozzám is került.
És a mindennapokban össze tudod egyeztetni azt, hogy tényleg lemozgatásra kerüljön, főleg akkor, amikor mondjuk idegenben van egy meccs, azért nem egyszerű ezt kilogisztikázni, főleg, hogyha egy ilyen fiatal kutyusról van még szó.
Igen, hát nyilván mi mondtam, hogy azért tényleg energiaigényes kutya, viszont nagyon berendszerezi a napomat. Tehát, hogy rólam amúgy tudni kellett, hogy eléggé szétszort voltam, tehát egy rám jellemző volt, ha úgy van, akkor én 10-11-ig alszom, és akkor délbe kezdem a napot, és totál el van csúszva mindenem. Na, mióta ő megvan, azóta megvan szépen órára pontosan, hogy mikor mi van, kelés, séta, reggeli, reggeliztetés, edzés, vissza-haza, kutyaséta, ebéd, alvás, edzés, kutyaséta. Tehát, hogy ez így szépen megvan napra pontosan. Ha pedig idegenbe utazunk, akkor leadom kutyaszitterhez. Teljesen véletlenül Kivi szomszédjának, aki hivatásos kutyaszitter, igen, úgyhogy oda szoktam hozzávinni Dávidhoz, akivel nagyon szeret lenni egyébként, úgyhogy eddig nagyon jól el vagyunk.
Köszönjük szépen a képeket, és akkor folytassuk tovább a beszélgetést a fotók után. Sokszor szóba került már ez a bizonyos diploma, Dia, meg hogy gyógytornásznak tanultál. Számodra hogyan folytatódott a diploma után a kosárlabda karriered? Ugye rögtön a fővárosba, Beachhoz kerültél. Miért pont erre az eshetőségre esett a választásod? Szerepet játszott-e abban az, hogy akkor friss diplomásként lehet, hogy akartad kamatoztatni azt is, amit tanultál?
Hát ez úgy történt egyébként, ami érdekes, hogy engem a Vasas nagyon sokáig hívott, szinte minden évben, az egyetem minden évében felhívott, hogy akkor most, és mondtam, hogy Kribi bácsi, ne haragudj, de nem tudok menni, mert nem fejeztem be a sulit. És pont amikor már ott voltam, hogy ugye államvizsga éve, hogy a következő szezonba el tudok menni, akkor ugye nem hívott fel, és az első klub, aki megkeresett, az a Beac volt. Egészen korán, ilyen február körül Bubu felhívott, Balog Judit, hogy mit szólnék hozzá, hogyha elmennék a következő szezonba a Beachoz. És én nagyon megörültem egyébként neki. Leültünk beszélni, és felvázolták ugye nyilván a következő évre a dolgokat. Hát igazából egy hét alatt köböl aláírtam, és akkor utána ilyen május körül hívott a Krivi, hogy na, akkor következő szezonban Vasas, számíthatunk rá, és mondom, hogy Krivi bácsi, ne haragudj, de nem tudok menni, mert ma aláírtam. És hogy így amúgy vicces volt, mert valahogy mindig elkerültük egymást a Vasassal, és akkor így lyukadtam ki a Beasztán, ez volt az első évem, de nem bántam meg abszolút semmit. Tehát hogy én amúgy nagyon szerettem a Beasztban játszani, ugye csak egy évet töltöttem el ott, de Bubuval is nagyon szerettem együtt dolgozni, tök jó volt a csapatunk és a hangulat is. Meg nekem nyilván teljesen új volt az egész, hogy így első év az első osztályban nagyon sokat is kellett tapasztalni, meg nagyon sokat tanulni az első évben, úgyhogy nagyon izgalmas volt, és így a szakmára visszatekintve, igen, ott gyógytornászként is dolgoztam egy évet, bár az így brutál megterhelő volt, nem tudtam annyit úgy részt venni, mert nyilván ugye reggel edzés, akkor kora délután menjek be, akkor dolgoztam valakivel, és edzés előtt, és akkor délután megedzettem. És így rájöttem, hogy így jó, azt a szezont lehúzom, de nem tudom a kettőt együtt csinálni. Úgyhogy nyilván jelenleg azért nem is csinálom, majd csak a kosár után szeretném folytatni.
De lehet, hogy benned volt az, hogy ha már ennyit ráadoztál a diplomára, meg emiatt nem jöttél el a nevelőegyesületettől, akkor hát szeretnél ebben tevékenykedni is. Viszont hiába hívott Krivi bácsi, azért még váratott magára utána, ugye az, hogy a Vasasba menj?
Igen, mert utána a következő évben megkeresett a Győr, és egy szezont ugye ott töltöttem, illetve az egy csonka szezon volt, mert az volt a covidos év, Szóval a következő állomásom ugye az Győr volt, és csak a győri állomás után mentem el a Vasashoz. Viszont akkor egyből mentem. Egyből igen mondtam, mert nyilván beszéltünk, és akkor mondta, hogy érdekel még, mondtam, hogy persze, úgyhogy elmentem, és akkor 3 évet ott töltöttem.
Aliza, hogy a szavaidat figyelem meg figyeltem, az mindig szembeötlik, hogy mennyire fontos számodra a tanulás, akár az általános iskolai, gimnáziumi éveidről beszélsz, a mindennapokról, hogy ma is például tanulással foglalatoskodtál. Akkor, amikor Sopronba jöttél, akkor feltérképezted azt, hogy milyen lehetőségek vannak, és milyen irányban indultál el? Mit tanulsz manapság?
Amikor Sopronba jöttem, akkor a nemzetközi gazdálkodás szakot kezdtem el tanulni, viszont utána újra felvételiztem, ugyanúgy a Sopron Egyetemnél, és a tervezőgrafikára kaptam felvételt, és hát igazából most ezt a két szakot csinálom, most a tervezőgrafika van kicsit előtérben, remélhetőleg a közeljövőben a diplomát is tudok majd szerezni, és hát mellette pedig kicsit lassabban, de a nemzetközi gazdálkodást is csinálom, ahogy tudom, úgyhogy igazából ez a két szak van most így porondom.
Bár egy intézményben van ez a két szak, mégis azért más terület. Ugye a nemzetközi gazdálkodás, hát az egyértelműen az üzleti élettel, a pénzügyi világgal kapcsolatos. Ráadásul tudom, hogy angolul is tanulod. Maga a másik, ugye a kreatív ipari karon, az pedig hát műszaki. Szóval, hogy ez a kettő így összeegyeztethető?
Hát őszintén nem annyira, mert ugye, ahogy mondtad, nagyon különböző a kettő. Ezért is haladok úgy, hogy az egyikkel kicsit lassabban, a másikat pedig már szeretném befejezni. Nyilván azért sikerül ezt így összeegyeztetni, de azért nem annyira egyszerű. De igazából az egyetem támogat benne, és tényleg, ez tényleg egy pozitív dolog, hogy itt is így figyelnek erre.
És a csapat támogat benne? Tehát, hogyha van egy nehezebb vizsgai időszak, akkor félő lehet talán, hogy befolyásolhatja, vagy azt gondolhatják, hogy befolyásolja a teljesítményedet, az, amikor mondjuk késő estig kell tanulni, vagy egy beadandóra készülni, vagy valami projektfeladatra?
Próbálom úgy csinálni, hogy ne menjen egyiknek se a kárára. Nyilván a kosár van előtérben, tehát hogy úgymond az a munkám, és azzal muszáj foglalkoznom. Úgyhogy akkor általában kicsit a tanulás az háttérbe szorul. Úgyhogy ez igazából így oldható meg szerintem. Nyilván, hogyha vizsgám van, vagy valamilyen órára be kell mennem, akkor azért mindig elengednek. Úgyhogy igazából a sport része is támogat ebben.
Pontosan erre voltam kíváncsi, tehát, hogy a gyerekeknek is ez egyfajta példa lehet, hogy összeegyeztethető a két dolog, hiszen erre nagy hangsúlyt fektetnek.
Viszont teljesen, igen.
Hiszen nem kell az egyiket a másikért feladni. Dia, a mindennapokban az, hogy kívülről ilyen jó barátok vagytok, az egyértelmű, tehát, hogy barik vagytok ez a kommunikáció, de hogy vajon ez az edzések során, a nehézségekben, amikor tényleg amúgy is sokat vagytok együtt a sportcsarnokon túl, hát egy húron pendültök, jó barátok vagytok, hogy hát nem sok ez néha, hogy gyakorlatilag ennyire részévé váltok az életnek, hogy mondjuk a várkerületi kiváló minőségű árukat a prezentáló Panda Marketbe is elmentek.
Egyébként nem, meglepő módon, de nem, mert szerintem már inkább másoknak sok, hogy mi mindig együtt lógunk, nem nekünk. Érdekes, mert sokan mondták, vagy sokoknak az a véleménye, hogy ugye majd egymás agyára megyünk, meg majd összeveszünk, meg mit tudom én, mert hogy tényleg 0-24-ben van, hogy együtt lógunk, de egyébként nem, mert valahogy soha nem volt semmilyen konfliktus közöttünk, mióta ilyen jóban vagyunk, valahogy mindig mindent meg tudunk beszélni, és hogyha az egyikünk rossz paszban van, akkor a másik felvidítja, vagy lehúzza azt, akkor együtt panaszkodunk.
Együtt sírtunk, együtt nevetünk.
Együtt sírunk, együtt nevetünk, tehát, hogy így abszolút nem ütközik semmilyen problémába.
Kosárlabdához térjünk vissza. Aliz, ugye ez már sokadik szezonod, így Gáspárral együtt jöttél. Hogyan tekintesz vissza az eddig lejátszott mérkőzésekre? Mert azért az kijelenthető, hogy a szezont megelőzően az volt tudott, hogy kik azok, akik elmennek a csapattól, és ki az, aki jön, Dia, meg hát sok tehetséges fiatal. Hogyan álltál neki, hogy ismételten egy új közegben, talán egy kicsit megváltozott, hogyha eredmények tekintetében nézzük, megváltozott célkitűzések mentén kell haladnotok ebbe az évbe?
Nyilván egyik szemem sírt a másik nevet, hogy nyilván az jó, hogy, hogy nagyobb szerepünk van, meg hogy nekem is nagyobb szerepem lett így ebben a szezonban. A másik pedig, hogy nem játszunk a Euroligában, nyilván az szomorú, hogy nincsen nemzetközi szereplés, de úgy gondolom, hogy, hogy így, hogy csak a Magyar Bajnokságban játszunk, nagyon sokat tudunk tanulni az edzéseken, és az egyéni részét fejleszteni, amik így hiányosságok vannak. Úgyhogy igazából tényleg azt gondolom, hogy a maxot kell kihozni ebből a szezonból. Ugyanolyan esélyünk van, nyilván az a célunk, hogy, hogy a döntőbe leessünk, és hogy elhozzuk az első helyet.
És az, hogy most nincsen nemzetközi megméretetés, nincsen olyan durva forgatókönyv szerint élet, ez azt is jelenti, hogy akkor több idő jut a szakmai stábbal egyfelől arra, hogy olyan aprólékosabb dolgokra is figyeljetek, amelyre mondjuk nem volt idő, másfelől pedig azok a fiatal lányok, akik most felkerültek az utánpótlás korosztályból, illetve más együttestől, akár a Vasasból is érkeztek, fel tudják venni azt a ritmust, ti pedig át tudjátok adni azt a tudást, amellyel már így felvérteződtetek az elmúlt években.
Hát igen, rengeteget edzünk. Nyilván ugye abból adódik, hogy nincsen szerdánként meccsünk, de úgy gondolom, hogy így a hét az tök jól fel van építve, hogy a hétnek az első felében leginkább az egyéni dolgokra megyünk rá, és akkor ott több fiatallal vagyunk együtt, akik ugye tőlünk is tudnak tanulni, meg nyilván az edzői stábtól is új dolgokat tanulnak, aztán a hét második felében vannak rendes ötöt edzéseink. Úgyhogy gondolom, hogy ez egy jó dolog, és a fiataloknak pedig ez egy tök jó lehetőség arra, hogy a jövőben tudják, hogy tényleg egy euroligás csapatnál hogy folyik a munka.
És nem fura, hogy néhány év alatt ennyit változik a világ, hogy mondjuk 5 évvel ezelőtt még te kérdeztél, most meg már hozzád fordulnak a fiatalok, hogy hogyan, s mit?
Hát de elég érdekes, de jó érzés, mert nyilván ez is egy cél volt, hogy, hogy minél előbb tudjak lépni ezen a részen is. Úgyhogy úgy örülök, hogyha így kérdeznek, meg hogyha így tele már számít az, amit mondok, és ez jó érzéssel tölt el.
Dia, neked mik a nyomásaid? A nyíregyházi, a budapesti, beacbeli, győri és a Vasas utáni éveket követően.
Szerintem én úgy érzem, meg úgy is éreztem, hogy már így az első naptól kezdve olyan, mintha már 1000 éve itt lennék. Tehát, hogy így nagyon kedves volt mindenki, abszolút mindenki nyitott felém, így az első napban is már tök sokat beszélgettem mindenkivel. Aztán nyilván a Jucikkal tök jóba lettünk. így a mezőnyök fiatalabbak. És hát az első benyomásaim, hát az nekem ez tényleg ez olyan voltam, mint a kis Maugli. Egyébként úgy jellemzett a nővérem, hogy tényleg annyira profit minden, hogy én még ilyennel ugye nem találkoztam eddig így a szezonjaim során. Mind a rehab része, mind a kondicionálás, és nyilván az egyéni képzés is, illetve a csapatedzések is, a kvalitás is sokkal másabb, sokkal profibb, sokkal jobban fel van építve. És nekem ezek abszolút új impulzust adtak, és nagyon motiváltá tettek, hogy nagyon gyorsan illeszkedjek be, és vegyem fel ezt a ritmust, mert nagyon-nagyon tetszik itt lenni.
Ahol a jövő jelen van. Podcast.
Ez volt az Ahol a jövő jelen van podcast aktuális adása, amelyben felidéztük a Time Out legutóbbi eseményét, ahol Varga Aliz és Pap Klaudia voltak a vendégeink. Én további kellemes időtöltést kívánok. Ebben az esztendőben, azaz 2023-ban terveink szerint még egy adással jelentkezünk, amelyben Alexandra Cvendakics és Beatrix Mon Premier is megszólal. További kellemes időtöltést és sok szép soproni sportsikert kívánva búcsúzik az adás szerkesztője Major Mihály. Minden jót, hajrá Sopron!
Ahol a jövő jelen van. Podcast. Mozaikok a soproni női kosárlabda életéből.